ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Bányató. Péter Figergely regényének rádió változata. Negyedik rész.
Nem akartam többet felkelni. Aztán arra gondoltam, ki jár nekem, hogy lássam, ahogy a hullájukat felveti a víz. Ha csak nem kapaszkodnak a víz alatt, a bányató mélyén egy sparhet korlátjába, vagy egy iszappal teli lavorba. Fuldokló gyakran nem tudja, merre van fent és lent. Ezért néha mélyebbre küzdi magát, és ott megkapaszkodik. A bányató mélye tele van ilyen kapaszkodó halottakkal. Körbe guggolják a sparherdet, és körbefekszik a lavort. Vannak, akik egymásba kapaszkodnak. Elhullnak ellenségeim, és megszégyenülnek.
A családja többször is megpróbálta visszacsábítani. A lehető legváltozatosabb trükköket eszelték ki, és többször majdnem sikerrel is jártak. Elsőként egy szeles, kora tavaszi napon a felesége érkezett gyászruhában. Céltudatos rágcsáló pillantással mérte fel a szobát. Körbejárt, szórakozottan megérintett néhány tárgyat, aztán belekezdett abba, amit eltervezett. Sírok miattad, mondta az őrnek. Sír a testem, és sír a lelkem, és a szívem is sír. Leült a sámlira, és tényleg sírni kezdett. Közben elhüppögött még néhány nehezen érthető, valószínűleg költői mondatot.
Feleségemnek rendkívüli tehetsége volt ahhoz, hogy válsághelyzetekben költői nyelven beszéljen. Szavai, melyek hétköznapokon közönségesek voltak és szürkék, veszekedés, szitkozódás, káromkodás és panaszkodás közben megrázták magukat, mint az istáló sarkában gebének álcázva kókadozó táltos, és lángszárnyakat növesztve röppentek fel. Balladákban, Ódákban, himnuszokban, és zsoltárokban szitkozódott, és panaszkodott. Gyalászkodott, jajveszékelt,
mágikus hatás gyakorolva hallgatóságára.
Ezzel a tehetségével csak nem mindig sikert aratott. Elképedve hebegő rendőröket, kalauzokat, bírósági végrehajtókat, pellekedő nyelvükbe harapó szomszédasszonyokat és rokonságot hagyott maga mögött. Bevallom, ifjabb éveimben ezzel a költői tehetségével nem egyszer engem is lenyűgözött. És rávett a legértelmetlenebb képtelenségekre. Már persze, ami a pénzügyeket, a lakberendezést, a gyereknevelést, a házépítést, az utazást, a barátkozást és az italt illeti. Vagyis csak nem minden tekintetben képtelenségekre vet rá. Bambán kullogtam a szavai után, mint a patkányfogó után a gyereksereg, és kullogásomban hiába tudta a jobbik eszem, mennyire helytelenül cselekszem, nem volt erő megfordítani a dolgok költészet vezérelte menetét. Felemlegette Széchenyi utcai házunk, szerszámaim a garázsban, a motorbiciklim, amit azóta senki sem indított be. A sárga bőrkanapét, a jegenye fenyőt, a lémnoszi nyaralást, a búcsút, ahol megint lesz céllövölde, és hogy új dzsippet vett a vadásztársaság.
Aztán érces pengő kérdések következtek, eposzi támadás.
A füllet melegben is... és pályafutása legnagyobb sikerét aratta ezzel.
Tűzben edzett lándzsa hegyekként villantak meg a felkúszó hangsúlyok kérdései végén, majd apró, staccato kérdések nyilvesszői süvítettek és hatoltak a bőr alá, aztán a közelharc két élű tőrei, végül a puszta, izzadt ököl. Én a barbár ellenfél, végig néma maradtam. Korábban sem tudtam neki soha válaszolni. A költészet védekezésképtelenné tett, mintha szárnyas oltárral ütnének agyon. Veresége nem volt kétséges.
Vereségem nem, hogy kétséges nem volt.
Mondja az ő.
Eleve legyőzött voltam. Megismerkedésünk első percétől fogva nyilvánvaló volt, hogy az én szerepem a vereség. A házasságunk lényege az, hogy ő nyerésben van, én vesztésben. Ez tehette őt képessé a költészetre. És ez ítélt engem némaságra. Ezért aztán most is néma maradtam. Akkor is, amikor a kérdésekből kifogyva zokogni kezdett, akkor is, amikor letérdepelve ágya hidegét és teste magányát panaszolta. Ez a féle záró tutti volt. Tűzi játék, görög tűz, pirotechnikai szemfényvesztés. Kétségtelenül látványos és megindító.
Most sem igazán sportszerű, sem igazán érdekes, ha elmondanám, hogy sem az ágya nem volt hideg, se a teste magányos, de mégis. Na, tekintsük ezt aféle barbár előjognak. A visszacsábításomra tett kísérlet ezért nem lehetett több a totális győzelem puszta demonstrálásánál. Ha kötélnek álltam volna, érvei előtt meghajlok, kérdéseit megválaszolom, és unszolásának engedek. Következésképp saját Széchenyi utcai házamba visszaköltözöm. Szerszámaimmal barkácsolni kezdek. Motorbiciklim beindítom. Elheverek a sárga bőrkanapén, és a vadásztársaság dzsipjén őszi hajtásokra járok. Fél évnél több nem lett volna hátra az életemből.
Biztos voltam benne, hogy ezért érkezett. Visszacsábítani és elpusztítani, miközben azt feltételezi, hogy valódi szándékait illetően sejtelmeim sincsenek, és Konok elcsábíthatatlanságomnak más, kifürkészhetetlen oka van. Elpusztításom nélkül győzelme mégiscsak részleges, sőt, az, hogy élek, de nem vele, számára a taktikai egyensúly veszélyes megbillenését jelenti. Néma és mozdulatlan maradtam. Felszedelőzködött, mint egy rangja fosztott főrend. Arca hideggé és szögletessé vált. Szó nélkül gőgösen távozott, mintha nagy, futurisztikus tervek tekercseit vinné a hóna alatt.
Másodiknak a bátyám érkezett öreg Opel Omegájával, amely csörömpölve húzta maga alatt a leszakadt kipufogó dobot. Ívesen fordulva állt meg a nagy legény, beidézve Csikó korának csínytevéseit. Azt hiszem, annak örült legjobban, hogy meglátogatásom ürügyén elszabadulhatott otthonról. Homlokán a halálos bélyeggel jött, a tagló célkeresztjével a kedélyes barom. A csomagtartóból egy rekesz sört emelt ki, a szoba közepére taszította, kinyitott két üveggel, és megveregette a vállam. A vattakapát tompám idegenül pufogott. El is kapta a kezét. Ez az érzékeny pillanat azonban hamar elmúlt. Gyerekkorunkról kezdett beszélni, mint aki csak egy kis nosztalgiázásra érkezett.
Hullámokon lovagló madár, a tambura dobos ember.
Nem gyűlöli a gyerekkorát, inkább csak unja. Vagy mégis inkább gyűlöli. A gyerekkorát már számtalanszor átgondolta, mondja az őr. A gyerekkoromat számtalanszor átgondoltam, voltak periódusok, amikor azzal foglalkoztam, hogy a gyerekkoromból minél több részletet idézzek föl. De minél többet sikerült felidéznem, annál jobban kiderült, hogy a gyerekkoromban nincs semmi tanulságos. Ezen egy időben nem győztem eleget csodálkozni. A gyerekkoromból nem tudom megmagyarázni, miért vagyok olyan, amilyen vagyok. És a felnőtt koromból nem tudom megmagyarázni, miért voltam olyan gyerek, amilyen voltam. A gyerekkorom épp ezért nem használható számomra másra, mint az üres nosztalgiázás, amelyből éppen a hazatérés iránti fájdalmas vágy hiányzik. Sőt, inkább a hazulról eltávozás sürgető szükségét érzem. A bátyám fecsegése ezért nem talált utat a szívemhez. Megmaradt egyszerűen nyugtalanítónak. Semmi akadálya se volt tehát, hogy egy kicsit nyugtalanul, de én is fecsegjek. Tisztában voltam persze avval, hogy a gyerekkorról fecsegés csak az előétel, és rövidesen a komolyabb, zsíros fogások következnek. A bátyám kibontotta második sörét.
A kupak sziszenése ott habzott még egy darabig a levegőben. Aztán a báty arca komorrá vált, pontosabban olyan kifejezést öltött, mintha azt mondta volna magában, Elég a tréfából. Vonásai szánalmas tehetségtelenséggel majmolták egy gondolkodó ember arckifejezését. Igyekeznie kellett, hogy el ne nevesse magát, mondja az őr. Igyekeznem kellett, hogy el ne nevessem magam. És jól lehet, ez sikerült. A bátyám, aki gondolkodni nem nagyon tudott, mégsem volt hián bizonyos érzékenységnek kiszúrta, hogy magamban mulatok rajta. Erre indulatba jött és lecsapott, hogy na ez az, amihez én értek, a kuncogás, a vihogás, hogy ez az idétlen mosoly, ez a belülről pukkadozó pofa, ez a halál,
hoppá,
hogy ez az, amivel gyermekkorom óta halálra idegesítem.
Hoppá, gyerekkor, gondoltam, már megint itt a gyerekkor, amiből a bátyám úgy tűnik, jelenlegi önmagát hiánytalanul le tudja vezetni. De hogy nem csak őt idegesítettem ezzel halálra, ezzel idegesítettem halálra az apámat és az anyámat, az egész rokonságot, sőt, vadidegeneket is. És felsorolt néhány esetet, amelyekben én vadidegeneket állítólag halálra idegesítettem volna. Hoppá! A bátyám úgy látszik, nem sajnálta az időt, hogy gyerekkoromban meg nem történt eseteket ittasson, tanulságos kis epizódokat, amelyek szépen igazolják mindazt, amit rólam és magáról gondol. Ez az igyekezet egészen meghatott. De nem volt időm eléggé elérzékenyedni, mert néhány pillanat és a bátyám már is az önsajnálatnál tartott, hogy amíg én kuncogtam, vihogtam, és mindenkit halálra idegesítettem, ő mennyit küzdött, idekezett, hajtott, gyürcölt és robotolt, olykor a legcsekélyebb eredmény nélkül, mint hogy a szerencse elpártolt tőle, útjába akadályokat gördített, szemérmetlenül megcsúfolta, fejére szégyent hozott, nevetséges és szerencsétlenné tette.
A bátyám nagy bütykös tenyerével a térdét verte. Hogy de ő mégis boldog ember. Boldog, mert azt tette, amit kell. Boldog, mert teljesíti a kötelességét. Bárhogy is bóckodjon közben a szerencse, ő boldog, mert. Elhallgatott. Indulatában elfelejtett komor arcot vágni. Bambán meredt a kezére, homlokán a célkereszttel, mintha önmagát készülne letaglózni. Kinyitott még egy sört. Föl alá járkált a szobában. Hogy ő ezt nem érti. Beköltözöm a feleségem friss családi házába, ahonnan ördöngös módon épp jókor pusztul ki anyós és após. Beköltözöm, és ott hagyom, miközben a saját házát ő még mindig nem fejezte be. Egészséges lányom születik épp időre, tervek szerint, és ott hagyom, miközben ők 10 évig hiába vándoroltak, orvostól orvosig, meg hát az a gyerek is, na, olyan, amilyen. Van egészségem, végzettségem, állásom, eszem, és mindent ott hagyok, ahol ezeket kamatoztatni lehetne. Ide jövök, erre az elátkozott helyre, és mindet elfecsérlem. Ő ezt nem érti. Ő ezt nem érti. Ő ezt nem érti.
Látszik, hogy most az egyszer valóban érdekelni a válaszom, hogy kiesett a kötelesség teljesítő ember szerepéből, és most tanácstalanul toporog a diszletraktárban. Valószínűleg nem lett volna szabad semmit mondanom. Mégis azt mondtam, hogy nekem nincs semmiféle kötelességem, sem önmagam, sem mások iránt. Semmi. Nulla kötelesség. A bátyám erre földhöz vágta a sörét. A hab szétfutott, mintha megnyílt volna a padló, és valami csúfság böfögne föl a mélyből. Egy pillanatig úgy tűnt, verekedni fogunk. Aztán a bátyám kirohant a házból, és rám vágta az ajtót. Padlógázzal indított, röpült a sóder. A leszakadt kipufogó csörömpölése csak sokára halt el a távolban. Így távozott a bátyja. Harmadikként nagy kukorékolással, mekegéssel, brekegéssel, ugatással és röfögéssel egykori ivócimborái állítottak be. A derékfiúk már napokkal korábbra tervezték az érkezést, csak útközben leragadtak néhány kocsmában. Viharvertek voltak, de viharvertségüket diadallal viselték. Elhevertek a szobában.
Hoppá! Hoppá, gyerekkor.
Egy hokedlin ült, és a fa leveleket tette. Egyenként válogatta ki a leveleket a kupacból, egyeseket alkalmasnak talált, ezeket megette, másokat nem, ezeket félretette. Nem lehet tudni, hogy mi alapján válogat, mert amiket félretett, ugyanolyanok voltak, mint amelyeket megevett. Egy platán alatt ült, a platán levelei egyformák. A pokedli egyik lába hiányzott, ültébe előrehajolva egyensúlyozott, hogy el ne dőljön. Semmivel sem lehetett megerőltetőbb, mint a gugolt volna. Amikor meglátott, sikoltozva menekült. Cipcakba futott a gazba, aztán levetette magát a földre, és vergődött. Nem csoda, gondoltam, ennyi platán levél után? Mondja az őr. Hófehér volt, és iszonyatosan vékony. Szemét kupacnak is nézhette volna valaki aztán, amikor már nem vergődött. Szemét kupacnak két fehér kályhacső és némi színes csomagoló anyag a gazban. Hát van, amihez nem szabad közel menni. Nem a veszélyesnek tetsző dolgokhoz, hanem éppen a legveszélytelenebbekhez. Egy sérült madárhoz például. Egy ilyen közelmenésnek beláthatatlan következményei lehetnek.
Akkor inkább már egy lángoló autó. Ez a tapasztalatom. Éppen ezért nem is mentem közel a lányhoz. Sőt, távolabb mentem tőle. Biztos, ami biztos.
Egyszer közelment egy sérült madárhoz. Sima szárnytörés. Látta, hogy lóg a kiterjesztett szárny. Közelment, és hetekig beteg lett utána. Miközben a madáron sem segített. Miért? Nem tudja. Nem lett volna szabad közelmenni, ennyi. Egyszer meg egy partra vetett, alig hanem elszabadult csónakhoz ment közel. És a csónakon lomha remegés futott végig. Megfeszültek a deszkák, és az egész tákolmány visszacsúszott a vízbe, még a láncot is beszippantotta. Koppanva csavarodott össze a padlón.
Nem engedheti meg magának az ember egy bizonyos kor után, hogy ilyen tapasztalatokkal szembesüljön, nem éri meg. Inkább távolabb menni, ez a véleménye. Távolodni mindentől, ami közeledésre csábít, és közelebb lépni minden taszítóhoz. Ja! Egyszer közelről nézte végig, miként ég porrá egy lángra kapott autó. A szemöldöke, a haja leperzselődött. A sofőr, aki utolsó pillanatban szerencsésen kikászálódott, és egy kulcsontöréssel megúszta, hiába könyörgött, hogy legalább egy vödör vizet, vagy valamit. Nem. Végignézte, hogy ég porrá az autó. Soha nem volt még olyan csodálatos élménye, mondja. Sose látta még ilyen közelről, ilyen sokoldalú működésben a tüzet. Pedig...
De a lányhoz, aki a platánleveleket ette, nem ment közel. Felmenekült a sóderdombra, és elrejtőzött a futószalag mögött. Onnan figyelte, mi történik. A bokrok ágain megakadt magnószalagok vergődtek, azok is inkább csak maguktól. És ekkor, nos ekkor, nem is tudja, hogy mondja el, annélkül, hogy bolondnak nézném. Talán, ha inna még valamit. Ivott. Irma letörölte a pultot, csak egy tenyérnyi helyet kímélt, amelyen kerti hangyák serege nyüzsgött a tepertős pogácsa morzsáin. Az őr az ujjaival dobolt az asztalon.
Most, hogy is mondjam, egyszerre megpillantotta magát, de nem úgy, ahogy álomban vagy képzeletben, leginkább, mintha tévében látná. Csak a kép keretei eltűnnek valahogy, mondja. Egyszerre megpillantottam magam, ahogy ugrabugrálva közeledek az üzemi úton, a hátamon valami piros zsákfélével, amilyet a kerti törpék hordanak. De sosem derült ki, mi van benne. Elmegyek a kocsma előtt, még csak nem is intek, aztán az egyre sűrűbben gomolygó ködben rákanyarodok a falu felé vezető bekötő útra. Az egésszel nem lett volna semmi baj, egy bizonyos értelemben ilyesféle látomással találkozni nem feltétlenül baj. Csak az az idétlen ugrabugrálás és a piros zsák az idegesítette. Sosem volt piros zsákom. Lemenekült a sóderdombról, és hátra sem nézve egészen hazáig futott. Vacogba bújt az ágyba, aztán felpattant, és feltúrta a házat a piros zsák után. Úgy érezte, ha megtalálja a piros zsákot, onnantól fogva az egész látomást uralni tudja majd. Piros zsákot azonban sem a házban, sem a ház körül nem talált. Akkor ugrabugrálni próbált. Úgy, ahogy magát a látomásban ugrabugrálni látta. Ez az ugrabugrálás azonban a látottra részleteiben ugyanigen, de egészében mégsem hasonlított. Könnyű lett volna azzal magyarázni, hogy nem önmagam láttam tehát. A piros zsák hiánya a hasonló ugrabugrálásra való képtelenség mind erre utal. De valami, a látványnál erősebb bizonyosság mégsem hagyott kibúvót. Én voltam, vagy hogy is mondjam?
Még ez is rendben lett volna, ő aztán most már igazán a madár is a csónak után bármit. Nem akar ő ez ügyben óvást emelni, és ezt az egészet ne is felszólalmásnak vegyem, ez pusztán a féle asztal melletti hangos töprengés, és az is maradna, ha az egész történet szerfelett különös módon nem folytatódott volna. De hát folytatódott. Másnap ugyanis Irma, szóval másnap ugyanis Irma a bugyában egy aranygyűrűt talált. Ne kérdezzem, honnan tudja, úgyse mondja el. Úgy történt, hogy reggel, miután kinyitotta az ivót, Irma levette a bugyját.
Na, 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 na. Na, na, na.
Szerette a hajnalt, akár tavaszi volt, akár őszi, de persze legjobban a nyári, a középnyári hajnalokat, a simogatóan langyos hajnalokat szerette, amikor a levegő könnyű gömbös kékből áll, mint a bizsú gyöngyök. De lehetett ez a reggel, nyírkos októberi is. Irma kinyitotta a lakatot, leemelte a rácsot, ellenőrizte az italkészletet, felhajtott egy császárkörtét, levette a bugyiját, amelyet ideglenesen a pénztárgép alá tömködött.
Na, 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 na. Na, 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 na.
És kiállt az ajtó elé szellőzködni. Aki csak egy kicsit is járatos volt a bányató környékén, tiszteletbe tartotta ezt, és nem zavarta Irmát a reggeli szellőzködésben. A hajnali fenesre szállingozó alakok bújtak meg diszkréten a fák mögött, hogy kivárják, amíg Irma szellőzködése véget ér, amely ráadásul állítólag teljesen aszexuális, sőt, a szó legszorosabb értelmében spirituális szellőzködés volt. Nem más történik ilyenkor, mint hogy egy hajnalban még földön boklászó angyalok közül belesimogat Irmába. Azon a reggelen ellenben, amely most őt tovább beszélni kényszeríti, nem érkezett meg a szemérem simogató angyal. Mielőtt az egész szertartás elkezdődhetett volna, még bent a pult mögött Irma a lábfején átemelt, de a pénztárgép alá még be nem gyömöszött bugyiából egy aranygyűrű hullott csilingelve a csempepadlóra. És rögtön be is gurult a pult alatti, alig újnyi résbe, amit Irma már hónapok óta nem takarított ki. Egészen egyszerűen azért, mert ebben a résben tapasztalatai szerint összegyűlnek a vendégek zsebeiből kipotyogó aprók, és a kitakarítás nehéz időkre tartogatta. Mintha csak egy malac persely összetörését halogatná. Csak akkor döbbent rá, hogy voltaképp mi is történik vele, amikor már a drótnyeles üvegmosóval kotorázott a pult alatt. Felegyenesedett, és a falnak dőlt.
Hullámokon lovagló madár, a tambura dobos ember, hiszek a szerelemben, mert te tudod, mennyire szeretlek.
Két nappal azelőtt a tornácon guggolt, igazából csak azért, hogy kipróbálja, meddig képes guggolni, hogy a térde és a bokája bírja-e még. Meg valami önkínzási vágyból, amely néha minden különösebb ok miatt rátört. A tornác mellvédje mögött guggolt, a zöldre mázolt deszkák közötti réseken nézte az utat, hogy idejében észrevegye, ha jön valaki, aki esetleg kilesheti. És így a deszkák közötti résen egyszerre csak furcsán mozgó alakot vett észre a távolban, a vikkent házak felé húzódó bozótos előtt. Nem is igazán ember, Nem is igazán állat. Madár, vagy talán gép. Mint nemrég a lezuhant sárkányrepülős, akihez senki nem mert közel menni, a túlságosan nagy és rikító színű delta szárny miatt. Hiába nyöszörgött emberi nyelven segítség után.
Az alak részint ugrált, részint vánszolgott, részint sántított, továbbá táncolt, bukfencedett, egy kicsit repült is. Mindez tulajdonképpen egyszerre. Nyurga volt és fehér, és egyáltalában nem hasonlított senkire, akit Irma addig életében látott. Nem tudta róla levenni a szemét. Elfeledkezett a térdét szaggató fájdalomról, és a vádliába kúszó görcsről. Bámulta és bámulta a lényt. Aztán egészen lassan, mint egy a korábbi fájdalomból változva át, bizseregni kezdett neki ott lent. Irma megpillantotta önmagát, az őr szerint ez is az a bizonyos kereteit vesztett tévéképernyő volt. Amint szül valamit, nem egészen gyerekszerűt, de valami szépet. Irma úgy érezte, hogy az önbüntetés, amit máskor egyéb módszerekkel, most éppen a kugollása hajtott végre, meghozta a gyümölcsét. Egy különös boldogságot tehát. És amikor ott az ivóban, kezében a pénztárgép alá még be nem gyömöszölt bugyival, szellőzködéshez készülve kihullott a gyűrű, joggal hihette, hogy a teraszon tapasztalt látomása valóra vált.
Madár, vagy talán gép. Hiába nyöszörgött emberi nyelven segítség után.
Az őr, amikor értesült a történtekről, ne kérdezzem hogyan. Azonnal azt akarta javasolni Irmának, hogy rövid úton szabaduljon meg a gyűrűtől, s az Istenért fel ne vegye, de aztán letett róla. Aztán letettem róla, mert bár ezt is olyasminek gondolom, ami vonzó, tehát kerülendő, ha én ilyet álmodnék, a gyűrűt, vagy akármi mást, menten elhajítanám magamtól. Még csak nem is a környéken, elutaznék jó messze is ott. De aztán arra gondoltam, hát, ha Irma esetében másképp működnek ezek a dolgok, és inkább nem szóltam. És hogy nézzek csak oda, Irma törölgető kezére, azaz a gyűrű, a jegygyűrű fölött a vékonyabb, tényleg ott volt. Épp olyan közönséges arany karika gyűrű, csak valóban nem annyira vastag.
Abban reménykedik, hogy ez a gyűrű csak az első lépés, és a jóslatnak már ha valóban volt, kell még legyen folytatása. Bár ő a maga részéről kételkedik abban, hogy a saját látomása jóslat volna, különben is régen történt már, és a piros zsáknak se híre, se hanva. S a látott ugrabugrálás is hiányzik egyelőre a mozgás készletéből, meg különben is. Mi értelme az egésznek? Ezt most azért kérdezte magától, nem is annyira tőlem, mert ott van az a nyugtalanító eset, a száraz kezűjé, hogy nem ismerem. Hát persze, az is régen történt. Szárazkezű János magorva ember volt. Valamikori önkéntes rendőr, most sértett, magorva ember. A jobb keze állandóan be volt kötve gézzel, s után lógatva tartotta, mint a pingvin. Állítólag ekcéma volt rajta. De ezt az ekcémát soha senki nem látta. Ha valaki véletlenül hozzáért a befáslizott kezéhez, száraz kezű János felsziszent, az ekcémám, sziszegte. Erőteljesen megnyomva az ekcéma szó minden szótagját. Mintha egy előkelő vezeték nevű régi nemesi ősét emlegetné. Mivel a jobb keze be volt fáslizva, soha semmit nem csinált, lévén állítása szerint erőteljes jobbkezes. És talán tényleg. A cigarettáját is alig tudta bal kézzel kibányászni a dobozból, és azonnal megnyálaszta. Gyűlölöm a szárazat, mondta, és megborzongott. Semmiféle száraz dologhoz nem szeretett érni, fához, kőhöz, ruhához. A vállára szorította a fülét, mikor gyufát gyújtott, vagy nagyot kiáltott közben, hogy a körülötte lévők rémülten kaptak a szívükhöz. Nem bírom hallani ezt a száraz sercenést, inkább az ordítás. Az mégis valahogy nedves. Nem bírom hallani ezt a száraz sercenést. Az egy címám. Az mégis valahogy nedves.
Hangzott Bányató Péter Figergely regényének rádió változata, negyedik rész. Közreműködött Kun Vilmos, Sós Edit, Székely B. Miklós, Szilágyi István. Technikai munkatárs Táncos Tamás, a rendező munkatársa Kálmán János, zenei szerkesztő Kakó Gyula. Rádióra alkalmazta és rendezte Dániel Ferenc.
Az imént elhangzott regény rádióváltozatát 2005-ben készítették, és 2011. márciusában sugároztuk utoljára itt a Kossuth Rádióban.
amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-2:00 hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.
Nyolc óra.